30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Utazási magazinunkat hallhatják. A stúdióban újra itt van velem állandó vendégem Gáspár Ida, aki most egy újabb hosszú útról érkezett haza. Merre jártál?
Hát most szabadságon voltam Oroszországban, és Szentpétervár és Moszkva útvonalon voltam. Ez így nagyon egyszerűen hangzik, de megbonyolítottam egy kicsit az utat, mert Szentpétervárba érkeztem repülőgéppel, és onnan egy orosz hajóval végig vízi úton mentünk be Moszkvába. Érintettük a Névát, a Névából a Ladogatóba mentünk, a Ladogatóba még északabbra föl az Onyegatóba, ott már azt hittem, hogy a tengeren vagyunk, mert olyan nagy Szvír folyó, Fehér tó, majd következett a Volga, a Volgából ágazik le a Moszkva folyó, és a Moszkva folyón mentünk be Moszkvába. Végig ezen a hajóúton megálltunk, mert ezt a nagy, hatalmas félkör alakú vízi utat az 1400-1500-1600-as években az aranygyűrű városainak hívták. Innen szállították a szárazföldről az út vízi úton keresztül, Szentpéterváron keresztül az északi tengerre a szárazföldi terméseket.
Akkor ez egy ilyen kereskedelmi útvonal
igen,
volt, annak
igen,
ma
igen.
Is az még ez a funkciója?
Az aranykorát az 1500-as, 1600-as évekbe élte, akkor alakultak ki kis falvacskák a tópartokon, rengeteg csatornával, tehát itt nem mind folyó kötötte össze ezeket a tavakat, de ahol nem volt, ott gyönyörű csatornákat építettek, nagyon-nagyon sok zsilipen haladtunk át, volt, amikor lefele zsilipeltünk, volt, amikor fölfele zsilipeltünk. Ma már ennek a vízi útnak a jelentősége elsősorban a vasért szállításra. Egy hatalmas, óriási Oroszországnak a legnagyobb vasért feldolgozó városa van ezen a vízi úton, és szinte ilyen hajókkal, uszályokkal találkoztunk.
Arról meséljem, légy szíves, hogy milyen az, hogy hajóval zsilipelni?
Jaj, nagyon érdekes volt, hát ugye már lehet, hogy tudjátok, meg a hallgatók is már rájöttek, hogy meglehetősen kíváncsi vagyok, úgyhogy az első zsilipelésnél természetesen az első nő, meg az első résztvevő én voltam. Bemegy a hajó egy olyan víz részbe, két oldala borzasztó magas beton, ahol bezárják mögötted a hatalmas, óriási nagy vaskapukat, és előtted is zárva van a vaskapu. És mondjuk, hogy mi most fölfele zsilipelünk, és alulról elkezdik benyomni óriási csöveken, de ezt mi nem is észleljük, csak azt, hogy úgy emelkedik a betonon a vízszint, és nagyon gyorsan emeli föl a hajót. És amikor eléri a kapun túl, a velünk szemben lévő kapun túl a vízmagasságot, akkor az a kapu nagyon szépen lassan kinyílik, mert már a két vízszint egyforma, és akkor megy tovább a mi hajónk. Volt akkora zsilip is, hogy két hajó is befért, két ilyen turista hajó is befért. Jót nevettek rajtam ott a férfiak, mert megmondom őszintén, én ezt úgy képzeltem, hogy betesznek bennünket ebbe a elől-hátul zárt dobozba, és akkor szembe a magasabb víz, ahol van, ott kinyitják a nagy kaput, és akkor az a víz ott be fog ömleni, és mi fölemelkedünk. És mondták a férfiak, hogy úgy oda nyomott volna bennünket a hátsó vaskapuhoz, hogy honnan seki sebe nem
annak
tudtunk
a víznek
volna.
A sodrása.
Igen, a nyomása.
Akkor tulajdonképpen ez egy olyan, mint hogy liftel.
Igen, igen.
Emelkedtek,
igen, vagy lefele.
Vagy lefele.
Vagy lefele. A lefele az kevesebb volt, Szentpétervárból, mikor mentünk a Ladoga fele és az Onyega fele, akkor mindig egy kicsit lefele mentünk, és az Onyegától viszont, mikor haladtunk a gyűrűnek a középső részén, ott egymás után nagyon sűrűn 5 zsilipelés volt, mert 123 métert emelkedett a vízszint, és ezt 5 zsilipeléssel tudtuk megtenni fölfele. Nekem nagyon érdekes volt.
A hajóról szeretném, ha majd mesélnél még, hogy mekkora egy ilyen hajó, és hogy hány fő fér el rajta, de erről majd a folytatásban egy kis zene után jövünk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra Halas Rádió hallgatóit. Utazási magazinunkat hallják, és most folytatjuk Gáspár Idával, aki nemrégen tért haza oroszországi hajóútjáról. Szeretném, hogy mesélnél nekünk erről a hajóról, hogy mekkora volt.
Végig a hajón laktunk, tehát megérkeztünk Szentpétervárra repülővel, vártak busszal, és azonnal vittek bennünket a hajóra. Szimonov nevű hajón voltunk, több ilyen turista hajó közlekedik ugyanezen az útvonalon, egymás után láttuk néha kanyarba vagy zsilipelésnél egymást. A mi hajónk 270 vendéget, turistát tudott fogadni, és ezt a 270 személyt 70 személyzet látta el. Tehát ebbe benne voltak a gépkezelőktől kezdve, szakácson keresztül, szobalányokon keresztül mindenki. Nagyon-nagyon-nagyon jó hajó volt, minden az ellátásunk, minden igényt kielégített, hihetetlen tisztaság, rend volt, nagyon szimpatikus volt a kapitány, volt egy fogadóestje, ahol bemutatkozott vacsoránál, illetve volt egy búcsúest, amikor külön kérték, hogy kicsit ünnepélyesebben azért öltözzünk és tiszteljük meg a hajó teljes személyzetét.
Milyen egy szoba? Lakhatási lehetőség egy hajó?
4 szintes volt a hajó, ebből 3 szint volt a miénk, tehát a turistáké. 2 ágy volt benne, a 2 ágy között volt egy asztalka, mindenkinek saját világítása, éjszakai világítás, fönti világítás, és egy függönnyel volt leválasztva úgymond egy ilyen előszobaszerű, ahol hát ha az egyik mondjuk éppen aludt, a másik meg ki akart menni, akkor el tudta húzni a függöny, és az előszobában volt 2 hosszú szekrény, amiben a 2 utas el tudta az összes holmiát, egy földigérő tükör, és a másik oldalon pedig volt a fürdőszoba és a WC. Na most a fürdőszobát úgy képzeljük el, hogy a zuhanyzó fülke volt, tehát teljesen ugye szigetelt volt a fülkének az alja, állandóan volt hideg, meleg víz, 2 naponta cserélték az ágyhúzatot, naponta cserélték a hab, hófehér türülközőket. Ott étkeztünk, végig ott volt a teljes ellátásunk, meg volt a pontos idő, hogy mikor kell menni.
És hogy telik egy utazónak a napja egy hajón? Mert hogy olyan nagy szabad teret kijárásra azért ugye nincs.
Mondhatom azt, hogy reggel 7-től, talán egyszer volt 6:30-tól a reggeli, reggel 7-től szinte éjfélig volt program. Tehát vagy ha vizen mentünk, akkor a hajón gondoskodtak arról, hogy nem egy, többféle program, tehát lehetett választani. 5 csoport volt a hajón, 6 velünk együtt, 6 csoport volt a hajón, norvégok, németek, svájciak, kínaiak, orosz csoport, és mi magyarok, a 6. csoport. Mind a 6 csoportnak idegen vezetői egyetemet végzett, vagy 2 évfolyam közötti egyetemista diákok voltak, mindegyik valamilyen nyelvet beszélt, vagy németet, vagy angolt. A kínai csoportnál egy orosz fiú tudott kínaiul, és akkor ő volt, de orosz fiú volt, tehát nem kínai fiú az idegenvezetőjük. A programokat minden áldott este, a másnapi teljes programot, az étkezések megjelölésétől kezdve, mikor kell kiszállni, mikor kell visszajönni a hajóra, minden este azonos időbe bedugták az ajtó alatt, úgyhogy pontosan tudta az ember, hogy másnap milyen programok vannak. Volt ki mit tud, ahol minden csoportnak föl kellett készülni valamivel. Hát itt betegre nevettük magunkat, fantasztikus volt. Volt házaspárok vetélkedője, itt is ugye minden csoportból, a különböző országokból kellett egy-egy házaspárnak jelentkeznie, és akkor a hajó házaspárját megválasztottuk mi. De hát mindenki persze győztes lett. Akkor volt orosz népdal tanulási lehetőség. Én részt vettem 2 ilyen foglalkozáson, az egyik a szalvéta hajtogatás, tehát az asztali terítéshez megtanítottak szalvétát hajtogatni, egy ilyen 4 nagyon egyszerű, de nagyon mutatós, nagyon szép, illetve részt vettem még egy olyan programon, ahol a mai Oroszország életéről, szociálpolitikájáról hallhattunk előadást, illetve hát beszélgetést, egy ilyen kérdez-felelek beszélgetés volt. Ha megállt a hajó, akkor mindig valamilyen nevezetességet néztünk meg. Először Szentpétervár és környékét megnéztük, utána elindult a hajó, akkor megálltunk a Kizsi-szigetnél, megálltunk Uglicsvárosba, és hát ezeket a nevezetességeket, amik 1500-1600-as években híresek voltak, néztük meg.
Ezek szerint egy zártabb térben, ezen a hajón sem lehetett unatkozni.
Nem.
Ezek szerint
nem.
Jól szórakoztatok.
Nagyon.
Hát arról, hogy mit láttatok akkor, amikor kikötött a hajó, arról majd zene után fogsz nekünk mesélni.
Köszönöm.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk utazási magazinunkban, és Gáspár Ida folytatja elmesélését a legutóbbi utazásáról, amit Oroszországban tett méghozzá hajóval, és időnként ez a hajó megállt. Mesélj erről nekünk.
Először rögtön említeném Szentpétervárt, mert ott 2 egész napot töltöttünk el, és megnéztük Szentpétervárnak a nevezetességeit, illetve második nap kimentünk Petrodvorecbe, Puskinba és Cárszkoje Szelóba. Szentpéterváron, ami nekem meglepetés volt, mert 41 évvel ezelőtt kimondani is borzasztó, de ennyi. 41 évvel ezelőtt voltam ott, és ott van a Péter Pál erőd. Akkor olyan állapotban volt a Péter Pál erőd, hogy be nem lehetett a területére menni, csak kívülről tudtuk megnézni. Ez a Névában egy szigeten áll, egy híd köti össze. Most viszont teljesen felújítva, tehát nem csak a külső falak, hanem bent a templomok, az épületek, gyönyörű szépek. Szentpéterváron még természetesen elmentünk az Ermitásba, az is gyönyörűen föl van újítva kívül-belül. Nekem azért volt egy kicsit kevés az Ermitás, mert 41 évvel ezelőtt sokkal több kincset mutattak be egy terembe. Például a borostyán teremben tonna számra voltak a borostyánok. Most kiállítást rendeztek belőle, és akkor tárlókba a legszebb, a leghíresebb darabok voltak. Vagy ugyanezt tudnám elmondani az általam nagyon kedvelt malahit gyönyörű zöld ásványról, hogy 41 évvel ezelőtt volt egy malahit terem, ahol csak és kizárólag minden malahit volt, óriási vázák, szobrok, és itt ugye kell tudni azt, hogy a malahit az lapokban, tehát nincsenek nagy darabok, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy szobor az egy hatalmas nagy malahit tömb, hanem a szobrot malahittal borítják. Na most megint csak egy-egy teremnek a díszítésére használtak egy-egy malahit vázát. Természetesen gyönyörű volt az Ermitás, nagyon szépek voltak a kiállítások, de nem volt annyi, mint amennyit én szerettem volna látni. Petrodvorec a szökőkútjairól, a szökőkút rendszeréről híres, gyönyörű aranyozott szobrok, és ott is föl van újítva a palota. Ez egy ilyen nyári kiránduló helye volt a cároknak. Nagyon szép park veszi körül. Puskin, a Puskinról nevezték el, oda járt iskolába, a kollégiuma is föl van újítva, az iskola is nagyon szépen föl van újítva, egy nagy bronz szobra van Puskinnak előtte, és a másik palota, az pedig a Cárszkoje Szeló, a cároknak szintén az már távolabb van, egy olyan 30 kilométerre Szentpétervárhoz, a cároknak volt a nyári rezidenciája, Katalin cárnő építette, vagy neki építették, hát nagyon szép, az is föl van teljesen kívülbelül újítva, kerítés, park, minden gyönyörű szép, nagyon szép.
Ilyenkor, amikor így kikötött a hajó, akkor ezek ilyen egy-egy napos, tehát egy napos programok voltatok, és utána visszamentetek éjszakára megint.
Itt most még az út elejéről beszélek, amikor a repülőről beszálltunk a hajóra, ott bennünket 2,5 napig elláttak, és megnéztük, állóhajó volt, ugye az volt a szálláshelyünk, és megnéztük Szentpétervárt, Petrodvorecet, Puskin, Cárszkoje Szelót, és második nap, 2,5 nap után, második nap este szálltunk be a hajóra, és indult el a hajó, egész éjszaka mentünk a Néván kifele, még másnap reggel is, mikor ébredtünk, a Néván hajóztunk.
És egyébként ilyen hajóút, nem tudom, hogy volt-e már máskor is ilyen bekalandod.
Igen. Igen, egyetlen egyszer, de a kettőt nem lehet összehasonlítani, mert egy amerikai felségjelű hajóval, amerikai utazási irodával interneten intéztem, egy 19 emeletes luxus hajóval, tehát arra tényleg csak azt lehet mondani, hogy minden luxus volt, a szobánktól kezdve az éttermek sokaságán keresztül, a színházterem, stb. De lehet, hogy Andika ez megér egy külön mesét majd, és a Karibi-szigetvilágot jártuk be. Tehát ezt a két hajót nem szabad. Nagyon kellemes volt ez is, nyilván egész más volt a táj is, mint Karibikbe. Nagyon szép volt a táj. Többen megkérdezték, hogy nem volt-e unalmas, egyáltalán nem.
Köszönöm szépen, ne menjenek messzire hallgatóink, mert néhány perc múlva a zene után visszajövünk, és folytatja elmesélését Gáspár Ida.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk a Halas Rádió utazási magazinjában, és folytatjuk Gáspár Ida elmesélését, aki nem olyan régen érkezett meg oroszországi hajóútjáról, és az előzőekben ott tartottunk, hogy elindultatok a Néva folyón, és megkezdődött az utazás.
Igen, megkezdődött a vízi úton az utazás, és a Néván mentünk el a Ladogatóba, a Néva Ladogatóba ered, és Szentpéterváron keresztül az északi tengerbe ömlik be. Nekem nagyon tetszett a két oldali part, messze volt tőlünk, széles ez a folyó, persze azért jól lehetett látni, mert én egy ilyen valami tiszai tájat képzeltem el, és ezzel szembe csak és kizárólag két fajta fa volt a vízparton végig. A parton közvetlenül már a víz szélében is nyírfák, kicsit beljebb keveredett már a fenyőkkel, és aztán, ahogy a partra fölláttunk, ott már csak a fenyők vették át az uralmat, és végig a Néván ez nagyon szép volt, gyönyörű volt. A Ladogató is egy eléggé jó nagy tavacska, de onnan aztán átmentünk az Onyegatóba, ami szinte azt hittük, hogy már a tengeren vagyunk. Itt már meg is változott a kép, és ilyen úszó tőzek szigeteket láttunk a vízen, a parton a bokros részek is már jellemzőek voltak, és bementünk Kizsi szigetére, mert ez a középkorban, amikor az aranykora volt ennek a vízi útnak, egy nagyon híres megállóhely volt, és mint ilyen, hát nyilván itt ugye templomok voltak, kis házak voltak, hogy a kereskedők ugye meg tudjanak itt szállni, meg tudjanak pihenni, és folytassák tovább a vízi útjukat.
Ma is van még élet arra, laknak még?
Nem annyira jellemző, inkább azt mondanám, hogy nagyon okosan a turizmusra épít Oroszország, és ide a Kizsi szigetre a környékből a legjellemzőbb házakat, mint skanzent. Tehát szétbontották, és itt fölépítették. Hát én, aki nagyon-nagyon szeretem a néprajzot, nagyon élveztem ezt a napot. Minden ház másmilyen volt, más elrendezésű. Olyan hatalmas faházat, ezek ilyen farönkökből épített házak voltak. Olyan nagyot is láttunk, hogy a három generáció együtt élt, de mindegyiknek más-más szintje volt. A legfiatalabbak, a legidősebbek laktak az állatok fölött, mert legalul az állatok laktak, meg a termények, a takarmányok, a fölött laktak az idősebbek, és legfölül pedig a legfiatalabb generáció. Mindenütt téglából épített ilyen kis, hát kemencének mondható ilyen kis tűzhelyek voltak, sütővel, ahol főzni is tudtak, illetve hát melegített is. Ezeknek a téglából épített kemencéknek ugyanolyan sútnak nevezett ugye része volt, ahova birkabőrt terítettek, állatbőrt, és hát a gyerekek ott aludtak. Az egyes házakban különböző kézműves termékeket állítottak elő, világszínvonalon, gyönyörű, szép, és mikor megkérdeztem, akkor mondták, hogy igen, kivétel nélkül mind akadémiát végzettek, tehát művészeti, képzőművészeti akadémiát végzettek, voltak, akik festették a matrióska babákat, de olyan gyönyörűeket, hogy életemben olyan szépet nem láttam, vagy azt a tipikus orosz kendőt, ami egy ilyen nagyon-nagyon puha, sejmes szőrből van kötve, csipke mintára, És ez egy kecskeszőre. Én mindig azt hittem régen is, hogy ez valami finom birkaszőr, nem, ez egy egyetlen egyfajta kecskének van ilyen szőre. Valahol Oroszországban él ez a kecske, de elmondta, aki kötötte ott a kendőt, hogy sajnos kihaló félbe van, úgyhogy lehet, hogy ezért kerül 49-50 ezer forintba egy 80x80 centis ilyen kendő.
Hát illetve azért, mert hogy kézműves dolog.
Egyrészt kézműves, és a maga a fonal is, hát nagyon, nagyon kevés van belőle, és nagyon ritka ez a fonal. Megmutatta, hogy mi a különbség a mohair fonal és e között a kecske fonal között. Ha a mohairt az ember így az arcához érintette, nyakához, akkor hát egy kicsit szúrós. Ez meg szó szerint, mint a sejem, olyan gyönyörű szép. Akkor láttunk kovács műhelyt, aki gyönyörű kovácsolt vasakat csinál, férfi fafaragót, aki a nyírfának a kérgéből papírvékonyságúra baltával hasítja a nyírfát, és abból csinál gyönyörű szép szobrokat, figurákat, formákat. Az egyik legrégebbi formájuk egy szárnyát kiterjesztett, farkát szétterjesztett madár forma, ahol a tollak ilyen papírvékonyságúak, nagyon-nagyon szép. Akkor a Kizsi-szigetéről a következő, amit megemlítenék, az Uglics, ami egy nagy városuk, és jelen pillanatban is 28-30 ezer lakosa van. Itt egy nagyon szép kolostort láttunk, ami nincs még felújítva, de még így is gyönyörű szép volt. Tehát kívülről kicsit romos, de a belseje, a festett belseje, az ikonosztáza gyönyörű volt. Itt láttunk szintén Uglicsba a környékbeli falvakból bejött embereket viseletükbe, tehát a nénik kendőbe, bőszoknyába, férfiak ilyen bugyos nadrágba, csizmába és kosárba a szárított, füstölt halakat árulták, akkor az egyik idősebb néni az ilyen kertből szedett gyümölcsöket, ilyen kisebb kis savanyúnak kinéző almácskákat, de nagyon aranyos, nagyon, nagyon kedves, szimpatikus emberek voltak.
Akkor lehet azt mondani, hogy azért lassú a változás?
Igen, vidéken egészen biztos, tehát úgy nem volt módunk, mivel ugye hajón mentünk bemenni ilyen faluba, de egész biztos, mert itt láttuk azért, hogy a vidéki emberek azért még mindig a régi hagyomány szerint. Ugyanakkor láttunk falvakat, amik ezek a régi orosz faházak, és ott életvitelszerűen élnek, de ezt így a hajóból láttuk.
És ez a hajó ment tovább, és majd a zene után el fogod nekünk, reméljük, mesélni, hogy mit láttatok még.
Igen, szeretném.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a Halas Rádió hallgatóit. Utazási magazinunkat hallják, és most folytatjuk Gáspár Idával, aki nem régen tért haza oroszországi hajó útjáról. Hallgassuk tovább érdekes történeteit.
Több víziúti megálló után elérkeztünk Moszkvába, ez volt a hajónkkal a végállomásunk, de még itt is állóhelyzetben is eltöltöttünk 2,5 napot, és csak ezután repültünk repülővel haza Budapestre. Megnéztük Moszkvának a leghíresebb nevezetességeit. A meglepetés tulajdonképpen itt ért engem, mert nagyon-nagyon szépen föl vannak újítva azok a híres történelmi emlékeik, amikben 41 évvel ezelőtt be se lehetett menni. Mire gondolok? A Kremlre. 41 évvel ezelőtt a Kremlnek a falát kívülről mutatták meg, és ugye a vörös tér az egyik oldala, és én bennem a vörös tér egy nagy kikövezett tér, amennek a túlsó végén van a kis hagymakupolás Vaszili Blazsenyi templom, és a Kreml oldalába pedig ott van a Lenin mauzóleum.
És ez ma hogy néz ki? Miben változik?
És hát belépünk most is azon a kapun, ahova ide be lehet menni. Itt mondanám el, hogy egyetlen fegyveres rendőrt, fegyveres őrt nem láttunk, pedig 41 évvel ezelőtt hát mindenkinek ott lógott a Kalacsnyikov, vagy a kezébe ott volt a Kalacsnyikov. Biztos a mostaniaknak is van pisztolya, de nem is volt sok rendőr, tehát ez is azért egy olyan jó érzés volt. És beléptünk a vörös térre, és nem láttam a vörös teret. Egyszerűen nem volt a tér. Ahogy beléptünk, balkész fele láttuk a gumnak a gyönyörűen fölújított épületét, amiben be is mentünk, kívülbelül álomszépre fölújítva, és a térre egy 7000 személyes, mint a szegedi szabadtéri színpad, vagy színpad van építve, színpad és lelátó van építve, ahol épp amikor eljöttünk, utána kezdődött az egy hétig tartó fesztivál. Ezt hasonlóan kell elképzelni, mint mondjuk az edinburgh-i nagy militaritatut, ahol a skóddudások, lovasok vonulnak föl, táncosok. Ez ugyanaz, csak nyilván orosz népzenével, orosz népviseletbe, orosz katonai egyenruhába, és ezt onnan tudom, mert a felépítménynek az oldalán, a ponyvával letakart ugye oldalán kivetítők voltak, és a tavalyi műsorból vetítettek részleteket. És amikor azt mondták, hogy egy jegy 40 000 forintba kerül, de ugye ha mondtam, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy minden 10-szer drágább, mint a világon bárhol másutt. A műsort látván azt mondtuk, nem is drága a 40 000, gyönyörű, gyönyörű műsor. Na most akkor hát ott volt a nagy színpad, meg ilyen elárusító bódék, korszerű, szép, rendes bódék, és akkor kérdeztem, hogy de hát akkor hol van Lenin elvtárs? És akkor mutatták, hogy ott a bódék mögött, ott a fal tövibe nem állt sor, ma is látogatható, de már nem ő az első számú látványossága Moszkvának. A gumba bementünk, belülről is teljesen felújítva, gyönyörűek a kovácsoltvas lépcsők, amik három szinten fölle mennek, és a világ összes divatmárkája, műszaki márkája, óramárkája, ami létezik, mind ott van. Gyönyörű üzletek, gyönyörű kirakatok, tehát ez merőben más.
Azért mondjuk el, hogy ez a GUM, ez egy óriási nagy áruház volt.
Jaj, igen.
Esetleg azoknak, akik igen, nem
igen,
tudják.
Igen, bocsánat, a GUM ugye egy nagyon nagy áruház volt, és 41 évvel ezelőtt kilométeres sor állt sorba, és én előre mentem ugye megnézni, hogy miért állnak sorba, és hófehér atléta trikókat árultak, és 5-6-ot kimennyit kért, belenyomták a markába az egész stócot, aztán kint megláttuk az utcán, hogy cserélgették, hogy kinek milyen méret kell.
Úgyhogy volt hasonló történet, itt gondolom, is, hogy annak idején igen, nálunk igen, is nekem igen. Még rémlik.
Úgyhogy valami. Nagyon sokat változott ilyen szempontból is az ország. A másik, ami én azt mondom, hogy világszenzáció, és ilyen tényleg a világon sehol nincs, a moszkvai metroállomások. Nagyon jó idegenvezetőnk volt, éjjel 10:30-kor mentünk a metrókba, végigvitt bennünket különböző vonalakon, 8 meglévő vonala van Moszkvának metróból, és most épül a 9. metróvonala.
És mitől különleges?
Az egyikben csak bronzszobrok vannak, de másfélszerese az emberi méreteknek, de ne egyet képzeljünk, ne kettőt, hanem százat. Minden kijáratnál, minden átjárónál 4-4 darab bronzszobor. A másikban mozaik, gyönyörű mozaik képek, a harmadikban festett képek, a negyedikben hófehér márvány, fali karokon, velencei kristály, csillárok. Gyönyörű szép, tehát tényleg a világörökség része a metró.
Amíg várakozik valaki a metróra, olyan, mintha egy kicsit egy múzeumban lenne.
Igen,
vagy egy kiállításon.
Abszolút. És hát a legnagyobb nevezetesség, vagy számomra legalábbis a legszebb a Vasilij Blazsenij, a kis hagymakupolás templomocska Vöröstér végébe, aminek minden hagymakupolája más színű, és pont azon az estén, szombat estén, mikor mi voltunk ott, akkor volt először lézerrel világítva a virágoktól, a kockákon, a hullámzó vízen keresztül. Varázslatos volt, gyönyörű szép, különböző színekbe pompázott, meseszép volt éjszaka, nappal is láttuk. Ez egy kis hagymakupolás, kis templomocska.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted nekem, és örülök, hogy hazaértél erről a hosszú útról.
Hát igen, kicsit izgulva mentünk el a napi események miatt, de hál' Istennek minden a legnagyobb rendben volt.
Mai adásunknak a végéhez értünk, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad velem és a kedves hallgatókkal.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Jövő héten majd újabb érdekes riporttal várom önöket, és köszönöm, hogy velünk voltak. Az eddig elhangzott riportokat Meghallgathatják a Halas Rádió honlapján a hangalbumban. A riportert Németh Andrát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.